Urunk, kihez mehetnénk, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy ennek a hónapnak az elején is együtt lehetünk ebben a munkatársi közösségben. Hisszük azt, hogy te ugyanaz vagy, aki voltál, és ahogyan végig követhettük ezen a tavaszon, a bőjt, a nagy hét, nagypéntek, húsvét időszakát, most húsvét után is ebben a légkörben lehetünk együtt, hogy te velünk vagy, hogy velünk jársz itt a Földön, ahogy a tanítványokkal, és kérünk téged most a te szent lelkedért, hogy bocsáss ki ránk gazdagon, hogy megértsük a te ígédet, megértsük és befogadjuk azt. Jöjj közénk, és áldj meg minket. Amen. Kedves testvérek, a mai napi igét szeretném felolvasni Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből, a 7. fejezet 14. versétől a fejezet végéig. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Kedves testvérek, bizonyára mindjárt úgy vagyunk a bibliaolvasásunkkal, hogy vannak olyan részei a Szentírásnak, amelyek nagyon karakteresek számunkra, ami jól megjegyezhető, mondhatjuk talán érzelemdúsnak is, vagy melbevágónak. Vannak olyan igék, amik ilyen nagyon pontszerűen találhatók a Szentírásban. És ilyen ez az ige is, amit most felolvastam, a római levél 7. részének a vége, ami egy kérdésben csúcsosodik ki, és ami kicsit össze is foglalja ebben a nagyon karakteres levélben, a római levélben az eddigieket, ahol szó volt megigazulásról, a keresztségnek a lényegéről, halálról, Krisztusba temetkezésről, Ábrahám hitéről, Ádám és Krisztus összehasonlításáról. És mindez a dogmatikai felépítmény, ez a sok fontos fogalom, az egy megdöbbentő kérdésbe csúcsosodik ki. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Nagyon sok ennek az igének, magának a római levélnek is, ennek a fejezetnek is a teológiai magyarázata és mélysége. Sokat ülnénk itt, ha ezt mind végig elemeznénk, hogy milyen rétegei vannak ennek az igének. Most csak a fő kérdést szeretném elétek hozni, hogy tulajdonképpen ez a kérdés, amit az apostol feltesz, ez kiről is szól? Ki ennek a kérdésnek az alanya? Ki kiált így fel? Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Nyilván valamiképpen oda érkezünk meg, ahogy mondtam is, hogy vannak ilyen megdöbbentő igék az ember számára, hogy mi magunkról van szó valahol. És személyesen is azt mondhatom el erről az igéről, hogy ez az ige nagyon sokszor közel jön hozzám egy elkeseredett pillanatban, ugyanezeket a szavakat mondom én is. Nyilván a maga a Szentírás alapján is, hogy igen, én vagyok ez a nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. És hát ez lenne a mai áhítatnak a lényege, hogy ezt a kérdést, ezt a hangsúlyos kérdést két kiegészítéssel hogyan is értelmezzük, hogyan jön közel hozzánk. Ha írásjelekkel akarnánk ezt érzékeltetni, akkor nagyon szépen, karakteresen kijön egy felkiáltójel, egy kérdőjel és egy felkiáltójel. Én nyomorult ember, felkiáltójel, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből, kérdőjel, hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus, felkiáltójel. És szeretném, ha így maradna ez az ige bennünk is ezzel a három hangsúlyos jellel, és azt néznénk meg, hogy mit is jelent számunkra. És mondtam, lehetne ennek egy nagyon erős dogmatikai kifejtése is. Én inkább azt szeretném, ha most azt mondhatnám el nektek, amit nekem jelent ez az ige, és hozzá kapcsolnám azt az élményt is, amit ezen a hétvégén átéltünk teológusokkal együtt. Most minden hétvégén van teológusnap, és az elmúlt hétvégén Baranyába jártunk, éppen az Ormánság vidékén, ebben a nagyon nehéz és megterhelt részben, ahol a pusztulásnak a jelei is látszanak, és az életnek is a jelei egyszerre. És szeretném így most párhuzamba állítani ezt az igét, ezt fogjuk úgy lassan végigvenni pár pontban, és hozzáteszem azokat, amiket megtapasztaltunk a hétvégén. Az első kérdés tehát az, hogy kiről szól ez az ige. Nyilván azt mondhatjuk el, hogy Pálról magáról. Ő írja le karakteresen ezt a részt, és nyilván ő magát is feszíti, mindaz a kérdés, ezek a felkiáltójel és a kérdés. És azt is mondhatjuk, hogy úgy is feszíti Pált, tudjuk jól az eddigi áhítatokból is, hogy ő a zsidó-keresztény talajon áll, ismeri a törvényt is, benne volt, ismeri a törvénynek a korlátait, azt is, amiben gyönyörködni lehet, és ismeri az embernek a nyomorát, ismeri a megváltottságot is, és ezekből a szempontokból írja le. Úgy is megközelíthetjük, hogy ez egy közösségi vallomás, hiszen mindannyiunk részese lehet ennek az igének. És mégis Pál nagyon személyesen írja le, azt mondja, hogy én nyomorult ember, kiszabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. Tehát van egy ilyen rész, ami nagyon általános is, Pál apostolra vonatkozik, de magunkra is vonatkozik. Amikor elmentünk most Baranyába, akkor az utunk elején, ugye úgy vannak ezek a hétvégék, hogy szombaton végig mentünk az Ormánságon, és betértünk néhány helyre, amit megnéztünk, ahol volt lelkész, ott lelkészsel is találkoztunk, ahol nem volt ott, csak megnéztünk dolgokat. És az egyik teológus, aki baranyai származású, és gondolkodik azon is, hogy majd visszatér erre a vidékre, azt mondta, hogy nézzük meg ennek a vidéknek a romantikus részét, ami a táj szépsége, a történelmi, a reformátusságnak a része, és a rémképeit is, ami esetleg egy fiatal lelkészt taszít attól, hogy mondjuk oda menjen erre a vidékre. És hát nagyon érdekes volt ez a szembesülés, így mindannyiunknak, még nekem is, hogy hogyan azonosulunk-e ezzel a történelmileg nagyon meghatározott, nagyon fontos résszel, hiszen az egyház kerületünk, ha lehet így mondani, való ott születik, még a teológia és az első teológia ott volt ezen a vidéken. Egy nagyon gazdag rész. Voltunk is még régen kirándulni arra. És ugyanakkor látunk egy pusztuló részt is, az országnak a szélét, pusztuló templomokat, épületeket, gyülekezeteket. Kiről szól ez a rész? Hogyan vagyunk benne ebben a történetben, és hogyan lehettünk benne a teológusokkal ebben a mostani történetben? Ez a rész, amiről Pál ír, ez a bűn természetéről szól. Nagyon egyszerűen fogalmazza meg, talán még a dogmatikai mélységek mellett is a bűnnek a lényegét nagyon egyszerűen adja vissza Pál apostol. Azt mondja, nem azt teszem, amit akarok. Illetve azt teszem, amit nem akarok. Ennél egyszerűbben nem lehet megfogalmazni talán a bűnt, hogy igen, van, még ha valakiben van jó szándék is, vágyódás arra, hogy valamit megtegyen, nem tudja megtenni. És megtesz olyat, amit nem akar megtenni. És ebben a részben, hogy nagyon sokan a mai modern világban, kicsit még el is választható itt a bűn és az ember, azt mondja itt Pál is, hogy hát nem is én cselekszem feltétlenül, hanem ez a bűn cselekszi én bennem. Nem azt teszem, amit akarok, és azt teszem, amit nem akarok. Ha Baranyára gondolunk, akkor arra gondolhatunk, hogy miért alakult ki ez a mai helyzet, egy virágzó, aztán pusztuló rész. És hát itt vannak társadalmi folyamatok, nyilván történelmi folyamatok is ebben, de vannak bűnök is. Most beszélgettünk olyanokról, ugye ismert dolog, hogy az ormánság azért néptelenedett el református szempontból, mert egykéztek egy családnak a családi gazdaságok miatt egy gyermeke született. És hát azért a születésszabályozásnak sajnos sokféle módja nem volt a múlt század elején. Nagyon sokan meghaltak a magzat elhajtásban. Nagyon sok olyan bűn volt ott az életben, a gyülekezetekben, aminek ma is látszik a hatása. És arról beszélgettünk az egyik templomban, hogy vajon az akkori lelkészek, akik ott voltak, prédikáltak-e ez ellen? Prédikáltak-e konkrétan a bűnök ellen, akár az egykézés ellen? És volt rá például Csikes Sándor, aki egy híres teológiai tanár is volt, ő sokszor prédikált ellene, és mondták, hogy volt olyan, hogy szinte megtámadták a gyülekezetből, belőttek a parókiára. Ilyen fenyegetést, hogy erről ne beszéljen, mert ez az ő világuk. És azt gondolom, hogy igen, ha bűnről beszélünk, és Pál erről beszél, akkor a bűnnek a természetéről szól, akkor erről is kell beszélni, hogy ezek miatt is jut az ember egy más helyzetben, egy néptelenedő, egy kiüresedő helyzetben. Aztán Pál úgy folytatja, úgy írja le, hogy az embernek, a belső ember, az harcol a bűnnel szemben. Ez is a fejezetnek a címe, a belső ember harcol a bűnnel. Azt mondja Pál, hogy tudja, hogy ez így van, hogy ő testi, a törvény pedig lelki, az Isten munkája az lelki, és azt mondja, hogy beleáll ebbe a harcba Pál. Hogy igen, harcolni kell a bűn ellen, felvállalja ezt. Nagyon szépen fogalmazza meg ezt a heidelbergi KT, szerintem tökéletesen, amikor azt teszi fel kérdésnek, hogy miért neveznek téged Krisztusról kereszténynek. És ugye tudjuk azt, hogy nevérő vallást tegyek, égő áldozatul magamat neki szánjam, és nagyon világosan leírja Káti a bűn, és ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak. Hogy a kereszténységben, a hitéletben ez a harc nagyon erősen benne van. Hogyan néz ki ez Baranyában? Ma is vannak, akik azt mondják, és így gondolják, és így érzik, hogy Isten beleállította őket egy feladatba. Így fogalmazta meg az egyik lelkész, hogy Isten ide állított engem, és valamit akar. És azt gondolom, hogy ez egy jó lelkészi megközelítés, hogy valamiért ott vagyok azon a helyen, amiért vagyok. És ez egy harc. Akik ott vannak, azok nagyon sok mindennel harcolnak, nem csak a közömbösséggel, a közönösséggel, a fogyással, hanem nagyon sok mindennek, konkrétan talán ilyen módon bűnökkel is. És ezeken a folyamatokon keresztül Pál apostol eljut a kiáltásig, ezeken a folyamatokon keresztül, a bűn természete, harca bűnnel, eljut a kiáltásig, hogy én nyomorult ember, ki az, aki megszabadít ebből a kilátástalan helyzetből. És azt gondolom, hogy ennek a mai állítatnak is ez a fő üzenete, hogy eljuthatunk a kiáltásig, sőt, jussunk el a kiáltásig. Amikor felkiált az ember, hogy én nyomorult ember, rólam van szó. Jussunk el addig, hogy utána megkérdezzük Istent, hogy megkérdezzük valakit, hogy ki szabadít meg ebből, és ott van a válasz is, hogy maga Jézus Krisztus. Egyik lelkészt, mikor jöttünk hazafelé, megkértem, hogy mondjon egy imádságot értünk, és érdekes, hogy mostanában úgy megjegyzek az imádságokból valamit, mármint hogy mások imádságaiból. Érdekes, hogy megérintenek, és azt imádkozom, hogy az alkalmatlanságunk az ne hitetlenségből fakadjon. És nagyon szép ez a mondat, hogy azért imádkozott, hogy az alkalmatlanság, ha úgy érezzük, hogy a lelkészi munkában nem vagyunk alkalmasak, az sok mindenből fakadhat, tehetségtelentő hanyagságból, bűnökből, de azt mondta, hogy ne hitetlenségből fakadjon, ezért imádkozott. Üssünk el a kiáltásig, a konkrét kérésig, a konkrétan megfogalmazott imádságig. Hiszen jól tudjuk, hogy itt a 7. fejezettel lezárul ez a nagyon erős dogmatikai tisztázás a római levélben, és holnaptól egy egész más fejezet jön, és ez a vers átvezet bennünket a holnapba, ami a teológusok közkedvelt kifejezése szerint csak így emlegetik, hogy a Róma 8. Valaki úgy fogalmazta, hogy ha nem ismernénk mást a Szentírásból, csak ezt a fejezetet, az is nagyon fontos lehetne az üdvösségre nézve. Mit jelent lélek szerint élni? Úgy kezdődik a következő fejezet, hogy nincs már semmi kárhoztató ítélet azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez a bíztatás számunkra, hogy a kiáltás után, a kérdés után, a válasz után valahol ez a világ következik. És hát nagyon sok mindent átéltek a teológusok, én is ezen az úton. Sok szomorúságot, reménységet, pusztulást láttunk. Én, aki évek óta visszajárok, és képekkel is ellátom időnként az utakat, látom egy templomnak a leromlását, vagy éppen feljavulását, és hogy milyen reménységet hordoz számunkra ez az ige, és milyen reménységet hordozott ez a látogatás. Egy példával szeretném zárni. Teológusok szolgáltak vasárnap kis gyülekezetekben, ezeken volt, ami nagyon kicsi gyülekezet, 4-5 fő, 10 fő gyülekezetek, és az egyik helyre, amikor mentünk, azt mondta a lelkész, hogy hát itt nagyon kevesen lesznek. Május 1-e van anyák napja, tudom, ilyen majális, mindenféle, és azt mondta, hogy nem, szerintem nagyon lesznek. Hát teológusokat fölkészítettem, nyilván így is mentünk. És akkor érdekes volt ez a templom, bejött egy 5-tagú család, kis gyermekekkel együtt, akik zenéltek, verset mondtak, anyák napjára összeállt egy ilyen kis családi kórus. Eljött egy olyan asszony, aki azt mondta korábban, hogy most nem jön el. És eljött a polgármester is, aki a fiával jött, és őróla mesélte el a lelkésznél ezt a történetet, hogy hogyan döbbenti meg őt is, magát is. Időnként a gyülekezetnek a reakciója Isten szeretetéről beszélt, hogy Isten mennyire szereti a fiút, az atya a fiút, és a fia megszólalt, és azt mondta, szeretlek édesapám. Így az Isten tiszteleten belül. Elmentünk egy helyre, ami úgy tűnt, hogy kilátástalan nem is nagyon lesznek. Volt egy fiatal család, egy olyan ember, aki azt mondta, hogy nem jön el, és eljött, és ott volt egy falu egyik vezető embere. Ha ezt a kis képletet áttennék máshova, más gyülekezetekbe, sokan boldogok lennének ettől. És ez egy reménységet támaszt, emiatt nem lesznek sokkal többen ott, de azt mondom, hogy az Isten munkájában mindig van olyan, amire nem számítunk, ami sokkal többet ad nekünk, mint amit mi ki tudunk számolni. És ebben biztatást hordozott az ottani lelkészeknek a bizonyságtétele, helytállása, egyszerre látni a nyomorúságot, nyomorult embert, és egyszerre megélni azt, hogy Isten ott is cselekszik kevés emberrel, és hogy ez az ige valóság lehet számunkra, és hiszem, hogy a saját életünkre nézve is valóság. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála Isten nekem, Urunk Jézus Krisztus. Amen. Köszönjük, mennyi édesatyánk, ezt az igét, és köszönjük ezeket az utakat, amit bejárhatunk, akár így az országban is, akár itt a kerületünkben is. Köszönjük azt is, hogy nem mindig lehet kiszámolni az útjainkat, a pusztulást, amit mi kiszámolunk, azt te egészen mássá tudod tenni, megeleveníted. És köszönjük azt is, hogy időnként áthúzod a mi számításainkat. És szeretnénk kérni ezért az őszinte hangért, hogy hadd tudjunk mi is kiáltani hozzád, ha ilyen helyzetben van az életünk, hogy a saját nyomorúságunkat, a testiségünket látjuk csak, akkor te innen fel tudsz és át tudsz emelni bennünket egy másik dimenzióba hozzád. Kérünk téged, hogy így könyörülj rajtunk, és áldj meg bennünket ezen a mai napon, áld meg a vezetőségnek a megbeszélését, tervezését, minden olyan dolgunkat a héten, amiben szeretnénk bevonni téged, áld meg a teológusokat, az ő készülésüket, áld meg Baranyát, az ott szolgálókat, és áld meg mindannyiunkat. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Amen.